Benne pedig folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, Szűcs Krisztián, énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró.
Hárfaművész.
Hárfaművész.
Igen, köszönöm.
És a... Hát, aki lemaradt az első óráról, akkor annak nem mondjuk el, mi mindenről beszélgettünk már, de nyelvészeti dolgok, képzétek el, voltak benne, és hát nem mulasztottuk el az SMS számunkat és az elérhetőségünket elmondani, úgyhogy érkeztek is SMS-ek, illetve a Krisztián privát számára is érkezett egy hozzászólás.
Nem, ez nem privát, ez hozzátok jött. Balázs az Üllői útról a következőt jegyezte meg. Hogy a fenébe ne lenne példa magyarban a hiperkorrekcióra. Kádár a legjobb példa, mindig kimondott minden betűt, hiába lett volna összeolvadás, vagy teljes hasonulás, vagy bármi. Például menjenek az emberek, is a kolába.
Bolondság ez az egész.
Embernek lenni minedég, mineden körülményben.
Barátság.
Igen, barátság.
Mondja.
Igen.
Megmondja.
Igen. De mi ezt tudtuk egyébként.
Vagy csavar, ez egy beugratós kérdés.
Szőnyeget. Az nem annyira.
Most erre Balázs újra fog írni, úgy érzem.
Igen.
Köszönjük szépen az értékes hozzászólást, de igazából csak behúztunk
Balázs,
a csőbe.
Küldjük az ajándékot.
Küldjük a bögrét. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a 0636 980-980-as elérhetőségünket elmondjam. Hát, ha még lesz kedvetek a műsor további részéhez is hozzászólni, mint ahogy Endre is írt nekünk, és ő már azért ezt a szövegírói dolgot pedzegeti, nem feltétlenül nyelvészeti szempontból, azt mondja, azt is kérdezzétek meg tőle, amikor Orfűn a Szücsinger formáció tókerülő fröccs túrája közben megzenésítette a borosüveg hátcímkéjét. Neki melyik a nehezebb, ha a szöveg már adott, és csak a zenét kell szerezni, vagy az, amikor az egészet neki kell csinálni a nulláról?
Ez nagyon izgalmas kérdés, de az
Köszönjük
első
a kérdést.
Minél nehezebb, annál jobban szeretem.
De az első iszonyú érdekel az a sztori.
Hát ez szó szerint így történt, sőt, ez fönt van a...
De te ilyenkor nem ihatsz szerint, ugye? Ilyenkor nem ihatsz fröccsöt egyáltalán.
Ihatna, de nem is.
Egyáltalán. Amúgy lehetne, de nem éltem vele akkor se. Uh-huh. Tehát ez egy tényleg úgy történik, hogy Szálinger Balázs barátommal van a Szücsinger nevű formációnk, a fényévente most is szoktunk fellépni, amilyen zenés, irodalmi, érzelmi hullámvasút, és tényleg az volt, hogy voltak ilyen állomások a fröccs túrán, ahol megálltunk, és akkor ott zenéltünk egy kicsit. A borász, kedves barátunk Tiffán Imre mondott érdekességeket a borokról, stb., és akkor egyszer csak, mikor már magasan volt viszonylag a hangulat, már a sokadik állomásnál voltunk, és akkor azt mondja az Imre, hogy na ide figyelj, most ezt azonnal énekeld el. És az orromban nyomott egy portugízert, amit egyébként utálok, de a portugízert. És mondom, jó. És akkor elkezdtem. Villányi védett eredetű klasszicus bor. És akkor ment tovább, hogy a villányi
bor vidék. De ilyen Gregorián lett belőle?
Nem, vagy? Egy ilyen vidám sláger.
Értem.
GD ámol C. Uh-huh. Ez mindig működik.
Az tényleg
vidám.
Az nagyon jó.
Az tényleg vidám.
És tényleg az volt, hogy azonnal működött. Tehát, hogy valahogy úgy jöttek ki
és
a szótagok. A végén
négyre.
Benne volt a vonalkód is, ott is beleénekeltem. 0 0 9 ja. 7 5 1 7 0 5 8 14
15 Krisztián, egy humoros
15.
fiú vagy
de
szerintem.
Vagy és az volt a referén, hogy 14-15, mert akkor értem oda, hogy fogyasztását 14-15 Celsius fokon ajánljuk. Ez azóta is egyik legnagyobb slágerünk, hozzáteszem.
És hát ez tökéletesen tükrözi azt, hogy egyáltalán nem nehéz dalt szerezni, mert ennyi az egész.
Ennyi az egész. Ez mindig. Mert ez
csak egy boros
üveg kérdése, miért csinálnak ebből?
Balázs, ha a gazdánál van a vontatókötél, küld vissza oda az emelkedőhöz Nagy Kovácsi felé, és vállaljon vontatást, te pedig lenyomod a műsort egyedül, aztán felezitek a bevételt, amit a gazda keresett a maszekolással.
Refrén!
Gazda keresett a maszekolással. Ez így ilyen repetitív.
Károly, én egy abszolút tamburint képzelek
el. Ezt ugye értettétek, hogy Krisztián most egy SMS-t zenésített meg, ugye?
Igen.
Nagyon köszönjük
Értettük.
Neked.
Ja, én nem értettem. Igen.
Egyébként te azt mondtad egy interjúban, ha már dalszerzés, hogy fogalmat sincs róla, hogy mitől lesz valami jó, vagy sikeres, vagy hatékony, már gondolom az harmadik szó arra vonatkozik, hogy hogy jól belemászik az emberek agyába, e vagy nem.
Vagy sokat játsszák a rádiók, vagy
de
nem.
De lehet, hogy ez egy régi interjú. Máshogy látod már?
Hát most még már annyira sincs fogalmam. Tehát ma már...
De akkor miért tanítod? Mert olvastam, hogy dalszerzést tanítasz.
De hát nem azt tanítom, hogy tehát, hogy a, hogy mondjam, angyal szállt el felettünk.
Kettő is. Gondoljál nyugodtan a választ, tehát, nem kell sietni.
Ráérünk. Jó, akkor mindjárt, most engem elmegyek egy kávér, jó? Szóval nyilván azért rám ragadt egy-két dolog az elmúlt 20x évben, mióta végül is szörnyű ezt kimondani, hogy végül is abból élek, hogy dalokat írok, meg eljátszok, elénekelek, és de szerencsére nincsen kialakult módszerem. Mert hogyha lenne, akkor valószínűleg az elég nagy baj lenne. Tehát, hogy a Pilinszky szokott ilyenkor eszembe jutni, hogy neki mindig az a leggyanúsabb, amikor valaki a rutinjára hivatkozik, mert az ihletmentességnek a melegágya. Tehát, hogy valahogy mindig úgy próbálom, vagy nem próbálom, hanem jó esetben úgy sikerül, hogy mindig amit megírok, akár szöveg vagy zene, az olyan, mint hogyha életemben először hallottam volna G-durt a D-vel, és utána egy ámolt, pedig 540 számba benne van, de abban a pillanatban azt úgy jön át rajtam, hogy hú, itt most meghallottam ebbe valamit.
Te tudsz olyan szemmel és füllel hozzáállni dolgokhoz, mintha először. Akkor tényleg
hát szerintem
gyerek
minden dalszerzőre, sőt, még meg azt mondja, hogy ez valószínűleg Beethovenre is igaz, csak ő kicsit komplexebben csinálta az ügyeket. Meg hát nyilván ott már más szintről beszélünk, mert azért ezek a dalok mégiscsak tök egyszerű dolgok, még akkor is, hogyha bonyolultabbak adott esetben. De mindig valamilyen egyszerű dologból indul ki egy frázisból, vagy a szöveg akár egy szóból, vagy egy rövid mondatból. De hogy nincsen, tehát nem tudnám megmondani, hogy kell ezt csinálni. Azt meg tudom mondani, tehát azért azt már meg tudom állapítani, hogyha valamit így megírok, és még pár nap múlva is úgy benne van a fejemben, akkor abból azért már lehet valami. Vagy akkor...
De ez olyan, mintha tök esetleges lenne az egész.
Hát
de azért
neked esetleges. Is vannak...
Hát neked is van deadline, meg neked is van...
A deadline az jó. Az egy jó
na,
jó
de ösztönző. Ha úgy alakul, hogy sajnos nem jött addig.
Jó múzsa a deadline, ahogy szokták
igen.
mondani.
Igen. Azt alkalmaztad, amikor írtad írtál zenés darabot is. Ugye ezt nagyon
ja,
tudják
igen,
róla,
igen,
hogy
igen.
írtál egy teljes színdarabhoz muzsikát.
Hát
a 14 karátos autónak te írtad a zenéjét. Ott volt azért deadline, nem?
Ott volt a deadline, de hát az ugye ez a Covid alatt volt, és akkor így még jól is esett, hogy valami konkrét dolog, valamit kell, és lehet. És engem egyébként mindig érdekelt ez az alkalmazott zene, mondjuk nem a reklámzenére gondolok elsősorban, bár már azt is csináltam egyszer-kétszer régen. Az egy másik tészta volt, de az is valahogy ugyanezt ezt a képességet követeli meg, hogy így az ember így a semmiből halljon meg valamit. Tehát mondjuk ott volt egy segítségem, kollégám Rejtő Jenő, mert hogy ugye arról volt szó, hogy a 14 karátos autóból Keresztes Tomi rendezésében, és a Budapest Bár, mint zenekar élőben játszott alatta, és ezt színpadra lett téve, hogy szépen fogalmazzak, ami egyébként azért is volt egy nagy kihívás, mert azt hiszem, hogy azt ki lehet mondani, hogy az ilyen rejtő film és színpadi feldolgozások általában mindig bebuknak. Mert az a helyzet a Rejtővel, hogy imádom, gyerekkoromban rengeteget, de azért csomót olvastam, meg mindenki ismeri a mai napig ezeket a poénokat, de hogy a Rejtő úgy néz ki, mintha egy regény lenne, vagy egy dráma, de egyik sem. Mert nincsenek benne, tehát ilyen kétdimenziós karakterek vannak, gyakorlatilag egy poén tornádó az egész, csak
azért vannak szituációk, hogy lehessenek
igen,
benne poénok.
Ami úgy néz ki, mintha egy sztori lenne, vagy egy drámai a valami, de valójában nem az. Ezért rohadt nehéz színpadra vinni, mert nem tudsz belőle drámát csinálni, mert nem az. Viszont a Keresztes Tomi szerintem zseniálisan ezt kikerült ezt a dolgot azzal, hogy nem is próbált úgy csinálni, hanem tényleg olyan volt, mint el is neveztük zenés képregény színháznak, mert olyan volt az egész, úgy is nézett ki zseniális vizuális háttérrel. Várai Artúr, azt hiszem úgy hívták a srácot, aki rajzolt, hát fantasztikus, szerintem zseniálisakat rajzolt, és úgy is nézett ki, mint egy képregény, mint egy zenés képregény. És ehhez kellett dalokat írnom, és hát be voltam először egy kicsit rezelve, hogy akkor most akkor hogy, vagy most mondjam el, hogy most ki az a Gorcseviven. És igen, mondd el, ki az a Gorcseviven, és akkor így kezdődött az első dal, és kiszedtem néhány ilyen izét a szövegből, ilyen szófordulatot, ilyen poénnak a felét, meg ilyesmik, és akkor azokat még én is egy kicsit megcsűrtem, megcsavartam, és akkor végül is így tök egyszerűen így kiszaladtak ezek a dalok, és olyan szempontból is egyszerű volt, hogy egy-egy karakterhez kellett írni egy-egy dalt. Tehát megvolt az, hogy vagy mondjuk az Idegen Légió, vagy a Gorcseviván, vagy az Ifjú Szerelmes Pár, tehát hogy így megvoltak ezek a klasszikus ilyen toposzok, és akkor így viszonylag sikerült. Az első sor, az emlékszem, hogy ráadásul az elfelejtett légió, volt olyan? Elátkozott part, nem tudom melyik, de az, hogy egy, hogy van, Jézusom, egy francia géppuskás, egy amerikai gyalogos, egy angol, nem tudom, és egy orosz hússaláta. Így kezdődik a valamelyik, de nem a 14 karátos autó, és akkor én meg így ezt így kiszedtem onnan, és akkor utána viszont már ez már adta a történetet a dal további részéhez. Úgyhogy az egy tök jó élmény volt nekem. Kár, hogy nem nagyon játsszák.
Azért tehát a színpadi dalszövegeidnél is volt az a fajta nehézség, hogyha lehet ilyet mondani a te szövegeidnél, hogy azért mindig van egy áttételes jelentés, legalábbis nekem. De egyébként erről te is nyilatkoztál, hogy a dalszövegeid olyanok, hogy mint ezek a lépcsőházi sztorik, tehát hogy így meghallgatja valaki, és mondjuk két nap múlva eszébe jut, vagy így összeállnak a kép, hogy egyáltalán mit jelentett. De hogy ezt lehet mondani, hogy neked ez egy ilyen karakterisztikonod, hogy nekem mindig van benne egyfajta... Ez az intellektualitásodból fakad egyébként. Tehát van egy nagyon, de tényleg, de nagyon egy intellektuális típus vagy, egy nagyon jó humorérzéked van, szóval nem mindenki reagál erre rögtön.
Hát igen, egyébként még hogyha nem is humorról van szó, nekem az a tapasztalatom már nagy réges-régen, már a Heaven Street 7 lemezeknél is mindig az volt, amikor megjelent egy új lemez, akkor az úgy volt, hogy hát jó. És akkor mindig eltelt egy-két év, míg az emberek, vagy a hallgatók nagy része azt mondta, hogy ja, értem, hogy hát ez nagyon jó volt az előző lemez, de akkor így nem tűnt fel.
Tehát mindig van egy spétje.
Igen, nem tudom, hogy ez miért van, tehát uh-huh. ez nem szándékos, meg mit tudom én, tehát hogy, de valahogy ez már nagyon régóta ezt így tapasztalom, hogy valahogy így működik az, amiket írok, hogy ez miért van, azt nem tudom, kérlek szépen. Biztos, sok volt az elfolytás.
Túl sokat olvastál szerintem, az túl sokat gondolkoztál. De nekem erről konkrét konkrét tapasztalatom van, mert van a Jövőre című dalod, amit túlnyomó rész ketten szoktunk énekelni, hát ugye te énekeled, én vokálozom neked, de mondjuk mindig ott állok melletted a színpadon, és eltelt szerintem egy fél év is, tehát én ezt iszonyú nagy lendülettel és mindig nagyon nagy lelkesedéssel énekelem azt a dalt, de körülbelül fél év volt, mire egyáltalán összeállt bennem, hogy valójában miről szó, vagy bizonyos szófordulatok hova mennek ki.
Aha. Hát igen, mindig azért azok a dalok, általában azok a dalok, amik így a szélesebb közönség számára így megmaradnak, amikben azért ezekből kevesebb van, vagy hogy mondjam, vagy legalábbis, ha ez is benne van, de van benne valami olyasmi, amit így amire azonnal rá lehet így cuppanni, mondjuk például a 20 000 éjszakás kaland.
Igen.
Azért az más, mert ott az egy ilyen szerelmes szám, tehát ott nagyon nagy megfejtések nincsenek. De ott is vannak
ilyen... Na jó, de azért ott is elég sajátságos a szöveg.
Tudom, hát én nekem ez nem sajátságos, hogy
viszont akkor beszéljünk arról, egyébként mi ezt a Dórival már felvetettük, ezt az angol-magyar szövegkérdést, és nekem ebben leginkább az az érdekes, hogy ugye az a fajta zene, meg az előbb is eszembe jutott ez, hogy akkor viszont hogy jut el az emberekhez. Tehát akkor azért nagyon sok ember hallgatta a Heaven Street 7-t annak idején. Most is sokan hallgatnak téged, meg szeretik a zenédet, de hogyha nem értik a szövegét, vagy nem esik le rögtön a tantusz, akkor mégiscsak kell lenni valaminek, ami segítségével ehhez közel kerülnek, és akkor ez nyilván a zene, meg a, ahogy énekelsz, meg a harmónia menetek. De ez viszont abszolút egy ilyen anglomán világ, tehát ez az angol popzenéből, vagy így az új hullámból, vagy nem tudom, miből jött, én nem értek ehhez a részéhez, a 80-as évekből, mondjuk, 90-es évekből. Jó, de ezt is csak olvastam, tudom, nem
de
magamtól
ez most mire
tudom.
Vonatkozólag?
Arra vonatkozólag, hogy te teljesen úgy énekelsz angolul például, tehát amikor mondjuk van egy dalod, amit te írtál, de angolul rá a szöveg is angolul énekelsz, mint ahogy a Heaven Street 7 elején is volt, hogy ezt nagyon sokan azt gondolták, hogy ez egy angol zenekar. Mert úgy is énekelsz angolul, és olyan a zenei környezet is. De hogy egészen az az elképesztő nekem ebbe, hogy úgy magyar szöveget írni erre az angol típusú zenére, hogy az magyarul ne legyen béna, szerintem az a kihívás ebben. Mert én például azt gondolom, hogy popzenét például magyarul egyáltalán nem lehet énekelni. Bocs.
Attól függ, mi a popzene. Igen. Hát valószínűleg ez egyben egy kicsit nekem mindig is a hátrányom volt, hogy attól függetlenül, hogy magyar szövegeket már nagyon régóta. Jó. Maradjunk annyiba, hogy nekem akkora élmény volt gyerekkoromban a Beatles, hogy én igazából még mindig azt nyögöm. Tehát, hogy az én fejemben még mindig, tehát az a fajta mágikus popzene, vagy nem tudom, minek nevezzem, és nem azért, mert angol száz, hanem azért, mert számomra, meg hát ugye azóta rengeteg minden, de mondjuk nem akarom most itt sorolni ugye a rengeteg...
De ennyi bőven elég, mert ez annyira érdekes, hogy ez az indulás, ez nagyon sok mindenkinek.
Hogy egyszerűen nekem az megy a fejem, azok a harmóniák, azok a hangzások, ennek a fejembe, mikor zenét írok akkor is, meg amikor hozzápróbálom a szöveget passzintani, ami egy kicsit azért, és nem azért, mert anglomán voltam, vagy vagyok, vagy mit tudom én, hanem nekem a kicsi lelkembe ez az, ami valamit így megrezonáltat, és ez már nagyon régóta így van, úgyhogy ebből annyi, tehát voltak, nyilván például ott van a Dél-Amerika, ami abszolút nem ilyen, tehát hogy néha csinálok ilyen stílusgyakorlatokat, ami egyébként nem véletlen, hogy egyik legjobban működő Heaven Street 7 dal volt, egyik legismertebb, úgyhogy tulajdonképpen az egy poém volt gyakorlatilag, és amit másnaposan találtam ki.
Ne hülyéskedj.
Igen, már akkor életem
ez
először.
Ez már csak legenda, ne hülyéskedj. De bólogass, Dori, tényleg.
Alkoholt, és utoljára. Igen.
Ja,
tehát, hogy ez a... De ugyanakkor viszont, tehát az nagyon a rossz szövegektől, azoktól kivagyok, úgyhogy attól függetlenül én is írtam rossz szöveget nyilván, de hogy azért arra mindig próbálok odafigyelni, hogy, vagy hát nem próbálok, hanem ez egy belső kényszer, hogy rendben legyen a minden, a prozódia, meg egyáltalán szóljon valamiről, még akkor is, hogyha adott esetben éppen pont nem tudom, hogy miről szól az, amit írok, mert olyan is előfordul.
Olyan szöveget írtál már, aminek nem te szerezted a zenéjét?
Szöveget? Mármint, hogy egy meglévő zenéhez szöveget?
Hogy valaki írt egy dalt, és azt szerette volna, hogy te írjál rá szöveget.
Volt már ilyesmi. Most gondolkodom, meg kicsit a szöveg zavaró. Hát, igen, volt olyan, de az kudarcba fulladt. Nem. Volt olyan, hogy át kellett írnom magyar dalt angolra, például olyan is volt. Most ezen gondolkodok, hogy csak olyan volt, hogy írtam zenét és szöveget másnak, meg olyan is volt olyan, hogy írtam magyar szöveget másnak, de gondolkodom, hogy mi lehetett ez.
Jó.
Mondjuk az egyik legérdekesebb dolog volt ez a visszatérve, amit a Beg Zolival csinálunk, a másnap előadás, amikor Cseh Tamás és Csengei dalokat, amiket a Csengei fia Balázs, aki nagyon kedves barátom, és ő volt ennek a motorja ennek a projektnek, és vagy még mindig az, és ő talált édesapjának a hagyatékában olyan Cseh Tamás dalokat, amikre vagy, tehát a Dénes írt szövegeket, és vagy volt rájuk ilyen kazettás demo, vagy nem, úgyhogy az lett a vége, hogy nekem kérlek szépen írnom kellett 3 Cseh Tamás dalt meglevő szövegre. És kellett írnom, hogy tehát úgy, hogy ezt el lehessen hinni, hogy ez ilyesmi lett volna. És voltak hozzá még ilyen instrukciók is, hogy ez legyen keringő, légy szíves. Vagy odavörtéve, hogy C-D-E-moll. És akkor... Tehát, hogy ez egy másik történet, mert ez megvolt a szöveg.
Ez kicsit olyan, mint amikor be kellett fejezni valakinek a Mozart requiemet, mert ugye már hát a felénél.
Olyasmi, igen. De most azon gondolkodok, hogy írtam egy csak szöveget másnak.
Figyelj, gondolkozhatsz, mert itt most hírek lesz a kettes számrendszert megszakítjuk egy pillanatra, és utána jövünk vissza Szűcs Krisztián énekes dalszerzővel. Maradjatok velünk, még egészen 6 óráig itt leszünk.